órakor jelentkezünk legközelebb. 18 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, harmadik rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
Április 3-a.
A tömeghez való tartozás az bizonyára egy nagy élmény, és ilyen értelemben is élmény, de miért élmény az ideológia szintjén? Ez nem világos, mert aztán hazamennek, és tovább élteti őket ez
nem,
az eufória.
Nem, két különböző dologról beszél együtt. Én ezt elválasztom, tehát azt mondom, hogy a revolúció az egyfajta, a másik fajta a dolgoknak a konzerválása, tehát egy helyzetnek a, csak erre nem találok megfelelő szót, ami a revolúciónak az ellentétje lenne, de amiről maga beszél, az a tömeghisztéria, az egy másik dolog. Az nem annyira az individuális, a személyes közösség vágyából, hanem a horda ösztönéből származik, és ez két teljesen különböző dolog, tehát az, hogy...
Összekeverednek, nem?
Hát összekeverednek, de a fasiszták egy nagy gyűlést tartanak a Hősök terén, akkor ott egész más arcokat lát az ember, mint amikor 56-ban egymás karjába karolva jönnek az egyetemisták, és a nem egyetemisták a bentérről. Akkor a testnek egész más jelei, tehát az egyik esetben valami ellen szól, valaki ellen szól, a másik pedig értünk van. Tehát az együttlétnek két teljesen különböző fajtája. Máshonnan ered. Az egyik az individuumból ered, a személyből, tehát amely minden személybe benne van, és oda is tart. A Spartacus lázadás is oda tartott, mert Spartacus azt mondta, hogy én nem vagyok alacsonyabb rendű, hát ezt nem így fogalmazta meg, mint az arisztokraták, és én is enni akarok. És itt az enni akarok, az a magamra vonatkozott, és nem annyira mások ellen szólt. Magamra és a többiekre, akikkel azonos vagyok. Az más kérdés, hogy a következő lépcsőben természetesen a revolúciónak is meg kell nevezni azokat, akik ellenére vannak, akik ezt nem engedik, és aztán a szervezete az felemészti magát a revolúciót. Tehát azt, a közösségi érzést eszi meg először, és hát ezt is ismerjük a közelmúlt példáiból, amiért lett volna. Tehát az emberek elkezdik egymást becsapni, elkezdenek helyezkedni, elkezdik a kis üzleteiket csinálni a nagy rovására. Vagyis a vágy marad, az élmény is marad, tehát ez egy állandó élmény. Abban a pillanatban lemegyek az utcára az élmények tömegeért, tehát ha valakinek belenézek, az ezért kerüljük el, hogy állandóan belenézzünk egymás szemébe. Ugyanakkor az ember a saját egyet fejlődése során, vagy tehát a saját individuális fejlődésében, vagy a saját individuális életútjában egyszer, kétszer, többször megvalósítja, és ezek az alapélményei, amikor az ember szerelmes lesz valakibe, ez érinti a legmélyebb réteget. Ez érinti azt, hogy az ember szellemi, testi, érzékszervi felfogó képessége az magasabb rendű mindennél, vagy majdnem mindennél, vagy az összes többinél. Tehát akkor Rómeó beleszelett Júliába, holott a szülők azt mondták, hogy ez nem szabad, akkor a szegény titkárnő beleszeret a gazdag gyárosba, és a gyáros el fogja venni, holott ott is azt mondták, hogy az se szabad. Ott a fiú beleszeret a fiúba, holott mondták, hogy ez nem szabad, a lány a lányba, az se szabad. Tehát ott csomó olyan dolog történik, amit nem szabad. Megállás nélkül más dolog se történik, mint ami nem szabad, és ez a nem szabadok tömege, ez abszolút jóvá válik. És hogy ne akarná az ember ezt tartósítani? És akkor azt mondja, ha ezt a vágyát tartósítani akarja, akkor azt mondja, hogy nem, hát ezt a társadalmat meg kell változtatnom. Mert ha nem változtatom meg, akkor hát ez málon azt fogják nekem mondani, hogy ez se szabad, meg az se szabad, meg amaz se szabad. Tehát elindítok olyan mozgalmakat, mert ebben mindenki egyetért, hogy két ember találkozása az egy nagyszerű dolog, ha tényleg találkoznak, és ez az élménye, ebből az élményből így vagy úgy, majdnem mindenki részesül. Tehát nagyon kevesek nem részesülnek, és aki nem részesül, annak is van valamilyen furcsa előzetes tudása erről. És akkor ezt ennek az előzetes tudásnak megfelelően igyekszik, vagy törekszik a társadalomra, mint egy átvinni ezt az állapotot, rögzíteni a társadalomba ezt az állapotot, holott a társadalom, tehát a nagy közösség, az a pillanatból él, tehát ott nagyon nehéz valamit tartósítani. Ha viszont tartósodik, akkor az nagyon hosszú távra, nagyon hosszú századokra tartósodik.
Ez azért furcsa, hogy ezt ennyire ez a dologhoz köti, mert azokat az ideológiákat, amelyek a társadalom megváltoztatására vonatkoznak, azokat az ember sokkal inkább az intellektus tevékenységének gondolja, semmint ennek a puszta vágynak a kivetítéseként képzeli el.
Igen. Én ezt nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy nagyon keveset tudunk ezekről a valóságos összefüggésekről. Tehát azért vagyunk még változatlanul az előtörténetben, nagyon kétséges, hogy leszünk el a történetbe, mert erről nem tudunk. Tehát minden, ami a technika tárgykörébe tartozik, a tárgyak és az anyagokkal való foglalkozás, a fizika tárgykörébe, arról nagyon sokat tudunk, mert a Kopernikusz végrehajtott egy fordulatot. Ugyanez az emberről való tudással kapcsolatban nem mondható el. Tehát addig, ameddig ott ezek a fordulatok, mint amilyen a Kopernikuszé, a Newtoné és az Einsteiné, de nem zajlik, addig változatlan egy nagy sötétség lesz, és a társadalom szervezés ugyanolyan sötétség marad. Tehát ugyanazok a rossz minták fognak ismétlődni. Jelen pillanatban lehető legrosszabb az európai minta, lehető legagresszívebb minta, ami az én meggyőződésem szerint sehol nem vezet. Nem tudja kioltani a szenzualitást, ezért egy állandó elégedetlenséget okoz mindenkibe, azt is abba is, aki csinálja, és azt is abba is, aki elszenvedi, abba is, aki rászavaz, és abba is, aki, tehát egy állandó skizofrén állapot. De enélkül, a fordulat nélkül, egy megváltoztatott kapcsolatrendszer felismerése nélkül, illetve nem a kapcsolatrendszert kell megváltoztatni, hanem a kapcsolat látni kell, hogy a kapcsolatrendszer, tehát nem úgy vagyunk összekapcsolva saját magunkkal és a többiekkel, ahogy azt gondoljuk, tehát nem a politika nagyon szükséges, én egy politikus ember vagyok, de nem az a funkciója, amit mi tulajdonítunk neki. Máshova van bekötve, belénk kötve, például az érzékelésünkbe, vagy alapvetően az érzékelésünkbe.
Azzal, hogy maga ezt, amit történelemnek neveznek, azt most maga a szenzualitásra vezeti vissza, ezzel tulajdonképpen nem hajt végre egy kopernikuszi fordulatot?
Nem, én nem vezetem erre vissza. Én azt mondom, hogy a várakozásainknak, amit egy társadalommal szembe támasztunk, és a társadalom állandó javításának, a vágyának a mintája az a legmélyebb helyen szunnyad. Ennek a jellege, ennek a természete nem politikai, sőt nem is tehető a közös diszkuszió tárgyává, tehát erről társadalmi vita nem folytatható. Tehát arról, hogy az ember társadalmi vágyainak, vagy társadalmi törekvéseinek és igényeinek a mintája a szerelem, és nem fordítva. Tehát ez ma Európában pont fordítva gondolják, a Foucault mondjuk egész tevékenysége egy fordítva gondolásnak az eredménye. Tehát ő úgy gondolja, hogy van egy társadalom, ami az ember szerelmi tevékenységét a kezébe tartja, mozgatja és elnyomja. Nem, fordítva van. Az embernek van szenzualitása, a szenzualitás működésének az egyik legfontosabb kereszteződési pontja az, amikor szerelmes, itt élmények érik, és ezt az élményt, mint mintát megpróbálja megvalósítani a társadalomba, ami egy csodálatos dolog, fantasztikus dolog, csak kudarcra van ítélve, tehát nem csinálható, nem végrehajtható, egy örök vágy marad, és ezért aztán a társadalom szervezésbe óriási hibákat is követel. Tehát rossz helyen szervezi a társadalmat, olyan helyen szervezi, és úgy szervezi, ahogy nem lehet szervezni, vagy olyasmit vár el tőle.
Hiába nevezi mintának, amit mond tartalmilag, az mégis azt jelenti, hogy ez nem minta, hanem mozgatórugó.
Is.
Hát akkor mégiscsak Kopernikuszi a fordulat, amit maga végrehajt.
Én nem hajtok végre semmit, én akkor hajtanék végre bármit, hogyha mondok inkább példát.
Tehát Kopernikusz a csillagokat lögdöste ki a helyéről, csak fölismert valamit.
Ne. Hát igen, ez az a kérdés, hogy az ember ki tudja a csillagokat lögdösni a helyéről, vagy nem. Nem tudja, a csillagok ott vannak. Hogy aztán ezt hogy értelmezi, az egy megint egy másik dolog. Tehát, hogy ezt úgy értelmezi-e, mint az anyag mozgását, vagy úgy értelmezi, mint az istenek tevékenységét, vagy akár mint egy isten tevékenységét, vagy úgy értelmezi, mint a saját belső, tehát a saját belső szerkezetének, énjének a kivetülését. Ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de a csillagok gyakorlatilag, vagy elméletileg, nem tudom, kimozdíthatatlanok, ott vannak. Néha augusztus éjjel lehullanak, vagy úgy látjuk, mintha lehullanának. De inkább egy példát mondanék, tehát az talán jobban megvilágítja, hogy mire gondolok. Amikor a Shakespeare Rómeó és Júlia szerelméről ír, akkor egy árva szó nem esik szerelemről. És az egész európai irodalomban nagyon kevés szó esik szerelemről. A szerelemre, mint olyanra, nincs reflexiónk, nincs látható reflexiónk, amikor a Shakespeare ír a szerelemről, vagy a Flaubert ír a Bovary-né szerelméről, vagy a Fontane ír az Effie Briszt boldogtalan szerelméről, akkor gyakorlatilag szociális viszonyokat írnak le, tehát a szerelem akadályairól írnak. Arról írnak, hogy a szerelem hogy van akadályoztatva különböző szociális konfliktusok által. Én regényíró vagyok, a költészetről nem tudok beszélni, a költészet bizony beszél a szerelemről. De az egy más típusú beszéd, tehát az nagyon közel áll, közel ül, közel fekszik, közel lebeg a szenzualitáshoz. Tehát az a reflexiónak egy nagyon folyékony, megfoghatatlan formája, majdnem olyan, amikor az ember főleg fiatal korában mondjuk az Ódát olvassa, vagy a Flóra verseket olvassa, ezeket a hihetetlen méretű szerelmes verseket olvassa, minthogyha megtörténne vele. Ugyanabban a közegben mozog a költészet, vagy majdnem ugyanabban a közegben mozog, mint a szerelem maga. Néha nagyon furcsa, tehát ennek is van irodalma, ugye, hogy amikor az ember megpróbálja magát helyettesíteni versekkel, és a szerelmének Rilkét olvas föl hangosan, mert az jobban mondja, mint ahogy én mondanám, és plusz a szemérmemmel nem tudok mit kezdeni, mert prózában nincs az önreflexiónak, vagy a reflexiónak ez a mélysége, tehát nem teremtődött meg, filozófiában sem teremtődött meg, tehát a maga a nyelv, tehát nincs olyan nyelvi közeg, amiben egymással diskurálni tudnánk arról, ami történik velünk. Akár utána, akár 20 év múlva, ezek a nyelv előtti vagy nyelv utáni területen maradnak ezek az élményeink. Bármilyenféle, hogy úgy mondjam, kopernikuszi fordulatot végre lehessen hajtani, ahhoz az kéne, hogy a próza nyelvén, összefüggő beszéd nyelvén, amelyik sok tekintetben mintát ad egy diszkuszióhoz, egy párbeszédhez, egy diskurzushoz, azon meg tudjuk fogalmazni azokat az érzelmeknek, a gondolatoknak, az asszociációknak, a vágyaknak, a reménységeknek és a realitásnak, ami szagokból, a tapintás minőségéből, a bőr hőmérsékletéből, az izzadmányokból, a test nedvességeiből és a testből kiáradó váladékokból áll, rettentes sok dologból, a nézésből, a nézés megtagadásából, magamban, vagy a másikban, a sötétből és a világosból, az extázisból és a lassú emelkedésből. Tehát rettenetes mennyiségű dologból áll, amiről nincsenek leírásaink, tehát ami egy írásos kultúrán belül írás előtti vagy írás utáni állapotban marad, mert egyszerűen nincs hozzávaló szótárunk, nincs beszédünk. Az, hogy ehhez nincs beszédünk, az azt jelenti, az erősen befolyásolja a politika nyelvét is, ezért tud megjelenni egyáltalán, mert erről nem tudunk beszélni.
Ezért ez nagyon furcsa gondolat, komolyan.
Ezért nem tud megjelenni közösségiként. Tehát hogy tudnék én idegen emberekkel a kommunába, a poliszba, a városba, a falun olyan dolgokról beszélni, aminek nincs nyelve? Nem tudok beszélni. Ezért a úgynevezett modern ember erre a pornográfiát választja. Egy olyan szintet, amin jól kiismeri magát, a fizika szintjét. Tehát a szellemnek a Kopernikus, Newton, Einsteini vonalát az anyagban turkál, az anyagban kotorászik. És ez bizonyos igényeit ki is elégíti, mert a szerelem is anyaghoz kötött, én is anyag vagyok. Nekem is éppen ez az érdekességem, hogy csak ebben tudok megnyilvánulni, és mégis a megnyilvánulásom, tehát a másikkal közös megnyilvánulásom egy másik szintre kerül. És ezt a szenzualitás biztosítja, ezért én a szenzualitásnak egy kivételes helyet tulajdonítok, és a szerelemnek egy mintaértéket tulajdonítok, és ezt én úgy érzem, hogy természetesen a maga helyén csak úgy lehetne belefűzni a kommunába, a poliszba, a politikába, hogyha ennek lenne egy írásos kultúrában egy megfelelő nyelve. Ezt azért hangsúlyozom, hogy írásos kultúrában, mert ha a kultúránk nem lenne alapvetően írásos, akkor valószínűleg ez problémaként nem ismerülne föl. De tehát az úgy nem megy, hogy bizonyos dolgokról diskurálunk, másokat meg, sőt, a tiltás alá helyezünk, tabusítunk.
Maga azt mondja most, kifejezetten a szerelemről beszélt, szerelemről mintaként és mozgatórugóként, mert az előbb azt mondta, hogy valóban az is, ami nem csoportos, nem tömeges, individuális, minden kultúrában az. Ezt érzem problémának, tehát a személyközi jellegét a dolognak, és nem azt, hogy írott kultúrában nincsenek kifejezési eszközök. Ezt érzem problémának, hogy más szférában játszódik a kettő, tehát át se volna vihető, no, ha maga szerint át volna vihető, ha meg lenne hozzá az eszközünk.
Nem, hát ez többféle metódus lehetséges arra, hogy valamit jelezzünk. Az írás előtti kultúrákban, vagy az írás utáni kultúrákban, lehet, hogy most egy írás utáni kultúrába lépünk be, és lehet, hogy az egy egész más feltételrendszert fog teremteni, én nem tudom. De az, hogy egyáltalán ez létrejöjjön egy ilyen állapot, a belénk épített kutatáskeresés vágya. Tehát az, hogy az ember 14 éves korában, vagy 13 éves korában, vagy 12 éves korában elkezd valamit keresni, amire nem tudja, hogy mi. És ha megtalálja, akkor se tudja, hogy megtalálta. És keresi tovább. És 35 éves koráig más se csinál, mint keresi. Akkor is keresi, ha megtalálta, inkább elveszti. De keresi tovább. Na most, ez egy folyamat, amit átviszünk a szónak a szimbolikus értelmébe, átviszünk a szociétászra, átviszünk a közösségre, átviszünk szociális magatartásként, ha bár beszélni nem tudunk róla. Tehát mindenki minden reggel 7-kor elviszi a keresését, ezt az ingerét, holott este megtalálta már, elviszi ezt az ingert a többiek közé. És hihetetlen erőfeszítésekkel kompenzál. Nem azt mondja, amit gondol, elfordítja a tekintetét, a körözésben megáll, belemélyed a másik szemébe, és közben azt mondja, igen, a termelési mutatók idén 3,5%-kal emelkedtek. Mondja, ilyen vagy olyan hangon, és valami egész mással foglalkozik, a kereséssel foglalkozik, a megtalálással foglalkozik, ezzel a vágyjal foglalkozik. Tehát egyrészt egy szimbolikus rendszerben mozog, mert kénytelen megnyilvánítani, nem tudja nem megnyilvánítani, minden gesztus egy-egy megnyilvánítás, csábítás és a csábításnak való odaadás, és nem veszi észre, hogy ez hogy, tehát a szociális, a társadalom szervezés elveivel, hogy állandóan, minden pillanatban hogy keveredik össze. Azt nem tudjuk, hogy egy politikai szónok milyen vágyainak tesz eleget, amikor belelovalja magát valami ökörségbe, vagy éppen valami csodába. Tehát amikor lánglelkűen, a lánglelkű forradalmár szónokol, akkor hova tette a libidóját? Ezt mindenki nézi, aki hallgatja.
Benne van a szónoklatában.
Mindenki nézi, nem, a szónoklatában nincs benne. A testében van benne. Nekem egy egyetemi tanár, egy Amerikában tanító magyar filozófus egyszer azt mondta, és gyönyörű volt, és boldog voltam vele, azt mondta, hogy néha egyszerűen föl kell állnom az asztaltól, ki kell mennem az asztal elé, mert érzem, hogyha most nem nézik meg a testemet, a fejem búbjától a talpamig, akkor nem fogják nekem Plátont elhinni. Tehát meg kell magát mutatnia, és ez minden tanár, aki valamennyien tisztességes viszonyban van önmagával, azt tudja, a tanítás az bizonyos értelme pedofilia, tehát a gyerekek elcsábítása. Hát a gyerekeket mivel lehet elcsábítani? A testemmel lehet elcsábítani, a hangommal lehet elcsábítani, tehát mindezzel, ami az embernek van, azzal lehet elcsábítani.
Hát az intellektusával.
Hát az intellektusával is, de hát az intellektusa az anyagon keresztül nyilvánul meg, a hangján keresztül nyilvánul meg, a hangszíne az egy hihetetlen fontos dolog, hogy mikor magas az ember hangja, mikor mély az ember hangja, hogy ezt maga irányítja, vagy ezt hagyja-e.
Nagyon fontos árnyaló tényező, de hát most nem mondja, hogy én most történetesen azért szeretek itt magával beszélgetni, mert maga játszik a hangjával. Nem, azért szeretek magával beszélgetni, amit mond. Az érdekel.
Nem föltétlenül. Tehát ez is egy kettős dolog. Tehát egy beszélgetésben, egy dialógusban két ember megállás nélkül tapogatja a másikat. Tehát a dialógus az tapogatózás, annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a másik kell-e nekem való-e, tudok-e vele valamit kezdeni. Tehát ez az alapkérdés, ez a szenzualitásnak az alapkérdése. És nincs olyan viszony, két mérnök között sincs, csak hát mondjuk a mérnökök értenek a legkevésbé ehhez. De két mérnök között, két politikus között sincs olyan viszony, még akkor is, hogyha mind a kettő két hájgombóc, hogy ne egymást tapogatnák, egymást tapogatják arról, hogy mi történik velük, erről semmiféle tudással nem rendelkeznek. Az hozzátartozik ahhoz a téveszmerendszerhez, amiben élünk ebbe a kultúrába.
A politikusok tényleg egymást tapogatják, de ezzel az eszköztárral is, amely ebből a képességből fakad, egymás szándékait tapogatják. Amikor maga történetesen egy nőt próbál így szemügyre venni, akkor maga nem a nő szándékait kutatja, azt majd később. Nem. Maga azt keresi, hogy ez magának való-e ez az ember.
Igen, két politikus is elvileg az kellene, hogy a politika nyelvén keresse, csak azért nem tudja a politika nyelvén azt keresni, mert összetéveszti a személyest, megállás nélkül minden pillanatban összetéveszti a személyest, és azt, amit a közösség érdekében tennie kell. Hát az összes, tehát a politikai mozgalmak mindig ezen buknak meg, és azért téveszti össze, az én meglátásom szerint, mert a sajátjával nincs tisztában. Tehát a saját szenzuális működéseit nem tudja, és ez azért, ez különben nem lenne alapkövetelmény, hanem az európai kultúrában élnénk, ahol a differenciálás, a dolgok egymástól való megkülönböztetése, és bizonyos dolgokkal való összefüggésbe hozása az alapkövetelmény. Tehát ennélkül nem vagyunk el. Illetve, ha ezt rosszul csináljuk, akkor mindig tévútra mentünk. De most egy ilyen munkát amiről én beszélek, csak akkor lehetne elvégezni, ahhoz el kéne végezni bizonyos alapműveleteket. Az alapműveletek közé tartozott például az, amit a Jung elvégzett, a szinkronicitás elméletet, az egymás mellett futó események elméletével, az archetípusok elméletével, tehát megpróbálta külön választani azt, amit mintegy a születés előttről hozunk magunkkal, de mágikus jellegű, kulturális jellegű, és szimbolikusan állandóan a cselekményeinkbe beépítjük. Tehát nem individuális jellegű, holott individuumokban jelenik meg. Amit a Freud csinált, az is egy alapművelet, tehát megnézni, hogy a libidónak és a libidó megnyilvánulásainak a szerelmi vágy, vagy az erotikus vágy, vagy hát amit újkori nyelven a szexualitás, az mikor nyilvánul meg, és mikor nem, milyen feltételek között sérül, és mikor, miként gyógyíthatóak ezek a sérülések. De ezek csak még azon alapműveletek közé tartoznak, amivel a furcsa módon a század első fele foglalkozott, és aztán nem ment, a második világháború miatt nem tudott tovább menni, tehát ott az egész kultúra erősen sérült. És aztán ezeknek az alapműveleteknek az elvégzésének a folyamata is megállt. Ezek az alapműveletek nem föltétlenül a pszichológia dolgai lennének, és ez minden korszakban úgy is volt, hogy általában egy-egy tudomány és a művészet azonos dolgok iránt érdeklődött, mit tudom én, a Freud álom fejtése ugyanabban az évben jelenik meg, mint a Hjalmar Söderberg Dr. Glass című regénye, ez egy svéd regény, ami a, mintha olvasta volna az álomfejtést. Egy nagyon fontos regény egyébként, amit Magyarországon talán le se fordítottak. Tehát vannak állam ilyen összeesések. Az alapműveletek közé tartozna a szenzualitást fogalmivá tenni, tehát a beszéd részévé avatni, és a ezáltal a pornográfia alól kihúzni a talajt. Egy olyan korban, amikor tulajdonképpen az ember a pornográffal, tehát a fizikaival, a rémessel, a testivel, a durvával, a közvetlennel, tulajdonképpen el van telve. Tehát egy olyan pillanatban kéne a nyelvbe behozni azt a nyelvet, amitől el vagyunk telve, és amit már nem, tulajdonképpen nem is nagyon akarunk, idegenkedünk tőle, miközben a tömegfogyasztás részévé vált. Egy nagyon nehéz dolog. Mindenképpen én úgy érzem, hogyha ez nem válik a diszkuszió részévé, tehát ha két személy nem tud egymással róla beszélni, akkor ugyanazokat a mintákat fogják, ugyanazokat a szimbolikus mintákat fogják követni, amelyeket eddig követtek, és egy nagyon fejlett kultúra leszünk változatlanul, ami minden fizikait, tárgyit, anyagit illet, és nagyon még kevesebbet fogunk tudni önmagunkról, mint eddig, és nagyon rossz megoldásokat fogunk választani.
A pszichológia vagy a filozófia terminológiájával nyilvánvalóan nem fog róla beszélni a köznapi életében. A költészetével nem tud. Akkor mi marad? Hiszen maga mondta, hogy nincsenek rá.
Ülök az asztalomnál, azt megpróbálok nyelvet találni valamihez.
Maga, mint író?
Igen, hát ez nagyon fontos. Már bocsánat, hogyha durván fejezem ki magam, de hát ha ezt nem érti, akkor az irodalomból semmit nem ért.
Nem, nem.
Az író ül, és valamihez megpróbál nyelvet találni.
Ami aztán nem válik addig, a köznyelv részévé.
Ami a köznyelv részévé válik, mert, mit tudom én, a magyar köznyelv részévé nagyon sok minden, ami az irodalomban le van, nem, hát...
Nem, ugyan a maga... Az emlékiratok könyve az nem arra volt jó az én megítélésem szerint, hogy nyelvet segítsen találni adott esetben azoknak az embereknek, akik igényelnék ezt, tehát egyáltalán tudnak róla, hogy igényelhetnék, hanem pusztán arra volt jó, hogy a saját folyamataikat megfigyeljék. A saját folyamataikat tudatosítsák. A nyelvtől ez még nagyon messze van. A kifejezés lehetőségétől az még nagyon messze van.
Hát erről beszélek. Az irodalom az mindig én vagyok. Tehát olyan irodalom, ami te, az csak rossz irodalom. Vagy, az a triviális irodalom. Tehát amelyik nem magáról beszél.
Mármint az író önmagáról.
Hát fogalmazhatunk így is. Én úgy fogalmazok, hogy egy individuum megjelenik a világba, és ott van, és az próbálják ellökdösni, ez mindig így, az Ady Endrét megpróbálják ellökni, hogy ne legyen ott. A József Attilát a vonat alá lökik. Hiába lökték a vonat alá, azóta a magyar társadalomnak lelkismeret furdalása van, olyanoknak is, akik Attilát, ezt a törékeny embert, aki egyébként valószínűleg egy kiállhatatlan ember volt, nem ismerték, mégis a magyar társadalomnak folyamatosan lelkismeret furdalása van néhány halottja miatt. Többek között ez az egyik József Attila. Hogy ne lenne a köznyelv része? Tehát van valaki, aki saját magát...
De mi a köznyelv része?
Hát például a lelkismeret furdalás valakinek a halálával kapcsolatban. Az nagyon könnyű. Tehát ez a legfelületesebb rétege, ez igaz. De egy nagyon fontos rétege. Tehát van valami, amit nem lehet megkerülni. Ez egy nagy, jelentős szerző, mondjuk Ady Endre, József Attila, Bartók Béla, ezeket nem lehet megkerülni. Tehát ha valaki kinyitja a rádiót és hall három Bartók taktust, akkor az akár zeneileg művelt, akár nem művelt, az hallja, hogy ez magyar zene, nem tudja megalapítani, hogy miért. Nem tudja megmondani, hogy meg lehet mondani, zenetudós meg tudja mondani, ez hallja, úgy megismeri, mint ahogy azt, hogy az és, arra nem kell a szótárhoz mennie. Ez anyanyelv. Tehát ugyanúgy bizonyos szinten Ady Endre, József Attila köznyelvé válik. Azért, mert olyan pontokat talált, amin az individuum azonos azzal a közösséggel, amelyikbe beleszületett, vagy amelyikkel együtt él. Tehát megtalálja a közös pontokat. Tehát, hogyha
Ez nem a kifejezés közösség. A József Attila sorsa miatt érzett mind a mai nap tartó lelkismeret furdalás, ez nem a kifejezés képessége. Az valami olyan közös tudás, vagy közös állapot, ami még nem jutott, az nem biztos, hogy eljuttat a kifejezés.
Nem, mert hát annyian öngyilkosak lettek 1937 óta. Nagyon sokan öngyilkosak lettek, és az összes öngyilkosok miatt nem érzünk közös lelkismeretfurdalást. A József Attiláért, meg a Latinovics Zoltánért furcsa módon érzünk. Azért, mert ezek a tevékenységük miatt, ezt akár ismerjük, akár nem, szimbolikus tárgyaivá váltak a társadalomnak, és mintán a társadalomnak problémája az öngyilkosság, mindenki az első gesztusban Magyarországon, mint például én is évtizedekig meg akarta magát gyilkolni, és néha meg is gyilkolja magát, hol sikerül, hol nem. Ezért ez szimbolikus, de hát a közvetítő elem az mégiscsak az, hogy valamit elmondott, aminek volt hitele. Tehát az, ha csak öt ember szemébe volt hitele, akkor csak öt ember szemébe, de ez az öt ember fontos volt. És ez meg tudta mondani, hogy mi az irodalmi hittel.
Két dolgot összekever. Hát József Attila akkor is, jó, most hagyjuk azt, hogy nem tudott volna ilyen verseket írni nyilván, hogyha normálisabb személyiség a szó köznapi értelmében, de mi most ezt hagyjuk. Ilyen verseket írt, ha ilyen verseket írt, akkor is a közös tudatunk, meg a közös élményanyagunk része lenne, ha nem fekszik a vonat alá, és nem olyan életet él, amilyet élt, vagy olyanra kényszerítették, amilyetre kényszerítették. De ez két különböző dolog?
Két különböző dolog, de a két különböző dolog nagyon erősen összefügg.
Persze, hogy összefügg, de most nem ez a problémánk, az a problémánk, hogy azt mondja, hogy azért nem értem, hogy mi az, hogy irodalom, sőt, még azt se értem, hogy mi az, hogy költészet, mert nem fogom föl, hogy József Attila azzal is többek között, hogy a vonat alá feküdt, nyelvet teremtett a számomra.
Nem azt mondom, nem, akkor félreért. Én úgy gondolom, hogy az az ember, vagy az az alkotó válik szimbolikus jelentőségűvé, és annak az élete válik aztán bizonyos értelemben szimbolikus jelentőségűvé, aki a legerőteljesebb nyelvi, filozófiai, esztétikai formát adja nekünk arról, hogy mi ő. Tehát nem azt mondja, nem azt akarja nekünk megtanítani, hogy milyennek vagyunk mi, nem akar gyereket beszélni a hasunkba, ő csak elmondja, hogy ő milyen. ez az irodalom. Na most azáltal, hogy ezt elmondja, azáltal bizonyos emberek magukra ismernek, és azt mondják, jé, nekem is ilyen van, én is ilyen vagyok, én is így éreztem, pedig nem is vagyok férfi, nem is vagyok 32 éves, nem is a középkorba éltem, hanem nem is lettem öngyilkos, és nem is akarok lenni, és még, jaj, hát velem is így történik. Ez az a szint, ez az a virtuális világ, ami kultúraként megteremtődik, és hogyha ez megteremtődött, tehát ez jelen van, és elkezdett működni, tehát itt emberek, akik nem is ismerik egymást, nem is látták egymásról, nem is fogják látni egymásról, mégis találkoznak, és hát ennek az egyetlen közvetítő közege az irodalom esetében a mondat, az értelmes, vagy éppen értelmetlen mondat, akkor ez beemelkedik épp úgy, mint a szerelem, az individuális szerelem, beemelkedik a társadalmi közlekedés szintjére. Fölemelkedik, mértékké válik, mintává válik, szótárrá válik.
Nyelvé nem válik, ezt akarom mondani pontosan.
Hát ez egy kijelentés, akkor két kijelentés áll egymással szemben.
De az óda szavaival soha nem fogom tudni a szerelmesem tudomására hozni, hogy én őt hogyan szeretem. Szóval nem fogom tudni alkalmazni az óda szavait, a sajátjaim meg kevesek. Magyarán ugyanolyan beszédképtelen vagyok. Az más kérdés, hogy jobban tudom, hogy mi történik velem, ha elolvasom az ódát.
Ez egy, hogy mondjam, amit mond, az én értem, csak én úgy érzem, hogy ez egy meggondolatlan kijelentés. Egy ellenpéldát szeretnék mondani, ami egész máshonnan van. Amikor a német kiadóm elvitt Németországba egy klinikára, egy szanatóriumba, hogy ott megkikuráljanak betegségemből, egyetlen idegen voltam, tehát egyetlen nem német voltam, mit tudom én, 120 beteg között, nem volt sok beteg. És már az első napokban arra lettem figyelmes, hogy az egymással való érintkezésnek van egy rendszere, amit én eddig is ismertem, de mintán itt minden nagyon csupasz, és minden nagyon gyors. De viszont minden a világon kívül van, tehát mint a Zauberberg, mint a Varázshegyen, a Thomas Mannnál, tehát sokkal jobban látszik minden, és én ezt ismerem, mert hát ismerem az irodalomból, ismerem a tapasztalataimból, csak még nem láttam. Hát ez fantasztikus, hogy ezek minden nap, minden percében, mintha Kantot olvastak volna, végrehajtanak egy a felvilágosodástól kezdve érvényes, a német filozófiában gyökeredző ritust a következőből áll. Tehát, hogy két német hogyan beszélget egymással. Az egyik mond valamit, és rögtön definiálja. A másik meghallgatja a definíciót, és hozzászól. Elmondja a saját definícióját. És akkor két definíció, akkor mind a kettő megáll, nézik egymás arcát, egy pillanatra, tehát a gondolkodás pillanata, és akkor a két dolog történik. Attól függ, hogy mennyire van idejük, attól függ, hogy mennyire akarnak-e belemászni a problémába, vagy egymásba. Tehát a dolognak a szenzualitás szintjén maradnak, vagy pedig átlépnek a úgynevezett politikai szintjére, tehát a dialógus szintjére pusztán. Attól függően megjegyzéseket tesznek a definíciós különbségekre, vagy utalnak arra a problémára, amiből ez a definíció származott. És akkor vagy elkezdődik a diskurzus, vagy véget ér a diskurzus. Vagy azt mondják, hogy nekik erről más a véleményük, vagy azt mondják, hogy erről én szívesen beszélgetek veled. Vagy azt mondják, hogy más a véleményem, és ez, éppen ezért süt a nap, és szélcsend van, és milyen jó sétálni, vagy azt mondják, hogy igen, ez engem is foglalkoztat, nem gondolja-e. És akkor ismét kezdődik egy definíciós, mert akkor azt kell tisztázni, hogy mit ért a másik azon, hogy gondolja-e. Na most ez egy adott kultúrában mindig azonos módon megy. Ez Franciaországban egészen máshogy zajlik. Ez Franciaországban a nyelvnek például sokkal kiszolgáltatottabban zajlik, és a nyelv mögé bújva sokkal inkább a dolognak a szenzuális érzelmi rendszere az érdekes. Sőt, indulati. Németországban ez ki van hűtve. Ez majdnem, hogy két beteg véletlen találkozásánál, és ha aznap 36-szor találkoztak, akkor is 36-szor azt fogják mondani, hogy jó napot kívánok. És meg fognak állni egy pillanatra, és azt fogják mondani 36-szor aznap, hogy kék az ég. És akkor a kéket definiálják, vagy nem definiálják. Hogy ez olyan kéke, mint tegnap volt, vagy nem olyan kék. Azt mondom ezzel, hogy József Attila benne van a magyar közgondolkodásban.
Ebben egyetértettünk.
Abból származik, és hogy Ady Endre. Ha azt mondom magyarul, hogy héjan állsz a zavaron, akkor nem kell föltétlenül mindenkinek tudnia, hogy a versor honnan való, és mégis be fogja tudni lőni, hogy mit mondok.
Ezen
tisztáztuk, hogy egyetértünk az irodalom definíciójával.
Nem. A probléma az, hogy ebben eddig is egyetértettünk abban is, hogy a személyiség csinálja az irodalmat, meg abban is, hogy a irodalomban megnyilvánított, vagy az írás művészetében megnyilvánított személyiség, így aztán előbb-utóbb a kultúra részévé válik, meg a köztudat részévé válik, meg az érintkezés részévé válik, de nem válik a beszéd részévé, és ez volt az a probléma, amiből elindultunk.
Nem így van. Hol azzá válik, nem válik azzá. Ez attól függ, hogy egy adott korszak mindig különböző szerzői vannak, és nagyon érdekes, hogy miért tekint egy adott korszak valakit szerzőjének, és ugyanakkor él egy másik ember, aki a kis padlásszobájába írogat, és azt meg nem tekinti a saját szerzőjének, hanem azt ugye szélre sodorja. Tehát vannak korszakok, amikor bizonyos dolgokról beszélünk, beszélni akarunk, más korszakok, amikor bizonyos dolgokról nem beszélünk, és jön egy erőszakos figura, mint az Ady Endre, és megállás nélkül
félreértett. Persze, hogy a beszéd részévé válik, hát különben nem tudnám, hogy magának is fontos, mert nekem is a nyelv részévé nem válik, az ő nyelve. Tehát az
a nyelve nem föltétlen, mert azért, mert Szabó Dezső érint engem, nem föltétlen fogok írni és beszélni egy olyan nyelven, amit ő használt. Ez világos. Persze, hogy nem. Itt arról van szó, hogy mi egy adott nyelvi közösségen belül, egy adott korszakon belül és távlatban egy nyelvnek a szótára. Merrefelé tágul, merrefelé szűkül. Merrefelé szükséges, hogy táguljon, merrefelé szükséges, hogy esetleg szűküljön. Erre a világ kifelé, tehát már a közösségen kívül, hogyha lefordítják, mert azért a nyelvek nagy nehézséggel ugyan, de egymásba bizonyos értelemben legalábbis megkísérelhetjük, hogy fordítsuk őket, hogy ezek hogy jelennek meg, ezek az adottságok egy másik közegben? Az a közeg, hogy reagál, magáinak tekinti, vagy nem tekinti magáinak? Melyik kultúrkörök tekintik magáiknak mit, és melyek mit nem? Hát ezek mind rettentesen érdekes jelenségek, és én csupán azt mondom, hogy az európai kultúrából, az európai írásos irodalomból, holott a szenzualitás eszközeivel van megcsinálva, az egyik minket leginkább foglalkoztató téma, a szerelem témája, az, hogy úgy mondjam, áttól cettik hiányzik, és csak úgy jelenik meg, mint közönségesség, mint pornográfia, vagy úgy, mint a szociális feszültség, politika. Holott fordítva van, a közönségesség, a mindennapiság és a politika, a közös dolgaink megszervezésének a módszere, az függ tőle, és nem fordítva. Csak ezt mondom, semmi más. És hogyha, és ennek én nekem az a bizodalmam, hogy ennek valakik meg fogják teremteni a szótárát, a fogalomtárát, vagy legalábbis megpróbálják elvégezni azokat az alapműveleteket, én legalábbis ezt próbálom, azokat az alapműveleteket, amelyek szükségesek egy ilyen szó vagy fogalomtárhoz, hogy erről két ember is beszélgetni tudjon, aki ezeket esetleg nem olvasta.
Csináljuk úgy, mintha vágnánk egy radikálisat, ahhoz képest, amiről az előzőekben beszéltünk, noha nem fogunk, de azért örülnék neki, hogyha elmagyarázná, hogy mit jelent a maga számára az, hogy a politika fontos dolog, és melyik az a szint, ahol maga szerint fontos dolognak számít? És mi az egyáltalán a maga értelmezésében?
Én legalábbis a 60-as évek végétől, mindenképpen 68 utántól, 69-től kissé öntudatlanul, de aztán egyre tudatosabban, tehát a családregény végétől egy olyan szintet kerestem, az írásmódnak egy olyan szintjét, amely nagyon személyes, nagyon individuális, a szónak abban az értelmében, hogy a legszemélyesebb tapasztalataimra épül, de nem közvetlenül autobiográfikus, tehát el van tolva, de nem marad ennél az individuálisnál, személyesnél, hanem egy olyan szinten keresi az individuálist és a személyest, amely kapcsolódik a közöshöz. Ez főleg Jung olvasmányok hatására alakult ki, a freudizmussal, az individuál pszichológiával egy csomó bajom volt, tehát nagyon ösztönzött az, amit a Jung a kollektív emlékezetként határoz meg. Tehát mi az, amit minden ember emlékezete függetlenül mindentől, tehát a szociális kapcsolataitól, vagy a nemétől, minden ember emlékezete őriz. Tehát ezt a szintet kerestem, és hát aztán az emlékiratok könyvében másról sincs szó, mint erről a szintről, tehát hogy erről az individuális, de ugyanakkor kollektív szintről nem elmozdulni. Ez azért volt szükséges, és a politika azért fontos, mert hát ugye itt volt egy politikai kényszer, olyan politikai kényszer, ami az ember vagy az emberiség egyik legmélyebb vágyát lovagolta meg. Tehát az, hogy legyünk kollektívek, és hogy az individuum nem számít. Én ezzel szemben az individuumra szavaztam, illetve az individuumot állítottam középpontba, és egy egészen más típusú kollektivitást. Egy olyan kollektivitást, amit hát én a szenzualitás kollektivitásának nevezek, tehát annak, ami minden emberbe egy olyan szint, ami minden ember közös, és amire tulajdonképpen egy politikai elmélet épülhetne, ami már nem a kollektivizmust akarná megteremteni, hanem abból indulnak ki, hogy az embernek van egyfajta közössége, és erre a közösségre lehet építeni, minden ember erre épít.
Akkor ezt hogy neveztem, mert akkor nyilván nem a szenzualitás általánosságának neveztem még a családregény idejében.
Abszolút nem. Mondom, akkor ez abszolút ösztönös volt, nem is fogalmaztam meg. Csak azt érzékeltem, tehát ahhoz képest, amit addig írtam, azt érzékeltem, hogy egy ilyen általános alanyban nem tudok beszélni, vagy nem tudok gondolkodni, mert nem érdekel. Tehát menet közben, miközben írok, engem untat. És hát ha engem untat, akkor untat másokat is, felteszem. Hanem ragaszkodnom kell egyetlen személyhez. És akkor ez lett az első személyű elbeszélő, akitől aztán jó ideig el se tudtam válni. Csak hát egy ilyen első személye elbeszélő, aki én vagyok, az nincs. Tehát olyan én nem vagyok. Az író legfeljebb az emlékirataiban, a saját emlékirataiban azonos az első személyű elbeszélővel. Miközben írok, én mellettem állok, vagy helyesebben mellettem ülök, de az nem én vagyok. Még akkor se, hogyha autobiográfikus elemekből indulok ki, azokat valamelyest, vagy valamilyen irányba el kell tolnom ahhoz, hogy valami fajta rálátásom legyen. Ez a distancia, ez elengedhetetlen.
De a rálátás az csak értelmezés, szóval ettől még lehetne autobiográfikus teljes egészében, és mégsem az. Akkor mitől nem az? Nem pusztán az értelmezéstől gondolom.
Nem, ez két dolog. Egyrészt az egy nagyon hosszú folyamat volt, amíg rájöttem, hihetetlen mennyiségű kudarc van benne, tehát munka, és csak a kudarcok az érdekesek a munka szempontjából, mert ott látja az ember, hogy hol nem tovább, vagy hol nem megy, és hát főleg a bevallott kudarcok, tehát a nem bevallott kudarcnak a végén megint van egy kudarc. Rájöttem, mire minden valamire való írónak rá kell jönni előbb vagy utóbb, tehát az, hogy az élet jelenségei nem megismételhetők, tehát egy más dimenzióban mozgok. És ilyen értelemben én egyrészt a saját életem jelenségeit nem tudom ebben a dimenzióban megismételni, megismételhetetlen, mert sokkal gazdagabb látszólag, holott hát egy költészeti jelenség, nem feltétlenül egy próza jelenség, de egy költészeti jelenség valójában gazdagabb, mint egy életjelenség, de az sem ismétlés. Tehát a gazdagságát más forrásokból nyeri. És hát a kérdés az, hogy melyek ezek a források, vagy mi táplálja őket, vagy nem. És ez egy nagyon nehéz, nagyon bonyolult folyamat, amíg erre rájön az ember. Én oda konkludáltam, oda jutottam, vagy arra jutottam, hogy egy pszichológiai tapasztalatból, illetve hát a tudományt is segítségül hívtam, tehát olvastam is hozzá, indultam ki, hogy mintákat követünk, és hogyha mintákat követünk, viselkedésben, és ha mintákat követünk, akkor azonos eredményekhez jutunk, és ezeket kell visszakeresni. És akkor ezekből kiíródik egy történet, ezekből a mintákból, ezekből a közösségekből. Egyrészt, másrészt kiíródik az individualitásom, a személyességem, és a kollektivitásom, a társadalomhoz fűződő viszonyomnak a képe. Tehát akkor egy képhez jutok, anélkül, hogy gyakorlatilag olyan sokat kellett volna tennem érte. Tehát ez inkább a szerkesztésnek a dolga. Most akkor ezzel rájöttem arra, hogy egy írásban mi tartozik a szerkezet, tehát mit kell hordoznia a szerkezetnek, és mit kell hordoznia a mondatnak. Tehát nem akartam túlterhelni a mondatokat olyan dolgokkal, ami nem az ő dolguk. Nem, egy csomó dolgot rábíztam a szerkezetbe. A családregény végébe is, a darabokba is, és az emlékiratok könyvébe.
Ezt úgy kell érteni, hogy nem mondatokban írta meg, hanem asszociáltatja velem az olvasóval a szerkezet révén?
Nem. Hanem a szerkezet a zenéből jöttem rá, klasszikus zenéből. Tehát abból, hogy a zene ugye az a nem tökéletesen kitöltött csend. Tehát még mindig marad csend két hang között, és ettől hallunk két egymás mellett elhangzó hangot, két egymás mellett elhangzó hangnak. Ha nem maradna közöttük csend, tehát két zongora billentyű leütése között nem maradna csend, akkor azt nem tudnánk, hogy ez kettő. És hogy hát a zene az nagyon exakt módon foglalkozik a zenei hangok viszonyának az elméletével és gyakorlatával. Az írásnál ezt mindenkinek magának kell megtanulni, mert ezt sehol nem tanítják, és nem is nagyon tanítható, ezt mindenki magától tanulja el. Most ezeknek a tartalmát kellett nekem kidolgoznom magamnak, vagy magamból, mint egy megtanulni saját magamtól a saját magam ritmusait, a saját magam ritmusképleteit, és ennek sokkal nagyobb funkciót szánni, mint amit hagyományosan a magyar próza szán különösen, és aztán általában a próza. Amit fordítani valószínűleg nem lehet, tehát nem lehet lefordítani, ezek nagyon a magyar nyelvhöz kötött szövegek ezért, vagy alig lehet, inkább csak egy másik közegben valami egész más jelenik meg, de minden esetre ezeket elkezdtem mérni, kimérni a családregénytől kezdve. Addig nem, addig teljesen öntudatlanul úgy írtam bele a világban mondatokat, függetlenül. Én akkoriban ezt a lélegzetvételnek, tehát az, hogy egy prózában nem csak a témának kell benne lenni, a témának nem csak valami fajta dramatikájának, hanem ennek a dramatikának meghatározott légzésritmust kell követnie, csak akkor igazán jó a dramatika, ha az olvasó képes az én légzésritmusomat átvenni, és végig menni egy-egy folyamaton. És aztán bizonyos szüneteket is tartani ott, ahol a szünet természetes. Ennek egyrészt individuálisnak kell lenni, tehát rám jellemzőnek, másrészt pedig általános átélhetőnek, tehát nem extrémnek, a semmiképpen, amit ma már utólag bánok, tehát hogy az extremitásaimat, a saját extremitásaimat ennek érdekében mindig levagdostam, és mint szemetet eldobtam.
Melyik fajta extremitásait vagdostam?
Nagyon sokat tematikusan is levagdostam. Ennek például politikai oka volt, kifejezetten politikai oka volt. Tehát az, hogyha az emlékiratok írása közben ott merült föl először problémaként. Világos volt, hogy egy olyan témát fogok választani, ami, illetve kell választanom, nem tudom nem választani, ami provokatív. De egy olyan közegben kell elhelyeznem, amit senki nem tud elutasítani magától. Tehát mintegy az egyikkel megetettem a másikat, és ez pedig az egyszerű tény, hogy ez egy szerelmes regény, az emlékiratok, csak éppen nem egy nő és egy férfi szerelmesek, hanem két férfi. Most erre azért volt szükség, mert a különböző neműek szerelmének a szociális akadályai a 20. század közepére megszűntek. Ez az, hogy szegény és gazdag megházasodik, szegény és gazdag, és nem okoz különösebb botrány. Megesett lány, már a 60-as években, bár én még úgy nőttem föl, hogy ez egy elég borzalmas dolog volt. Most ez megszűnt, tehát ez 68-ban a pillével, a különböző módszerekkel, ez megszűnt, ez nem... És hát ezzel a rettenetes kürettel. De ezzel egy időben furcsa módon a szerelmes regény, tehát a szerelmi regény is eltűnt. Holott a szerelem nem tűnt el. Tehát az emberek változatlanul szerelmesek voltak egymásban, és szerelmesek egymásban mai napig. És ettől látszott, hogy eddig az irodalom ezt nem szerelemként ábrázolta, hanem szociális problémaként. Tehát én kerestem egy pontot, ahol egy szociális probléma, de nem szociális problémaként ábrázoltam. Tehát nem arról beszéltem, hogy én igenis meleg vagyok, és küzdök a melegek jogaiért. Nem küzdök semmiért, leírok, ábrázolok. Ez a dolognak a tematikus része, tehát itt is egy ilyen átmenetet kerestem, ami miatt a saját extrém elképzeléseimet, vagy a saját végletességeimet, ami az irodalomnak egy nagyon fontos része, mert egy individuum csak akkor látható igazán, hogy a legextrémebb tulajdonsága is jelen van. Azokat kénytelen voltam elhagyni, levágni, de és ugyanígy, hiszen ez tematikusan így történt, hát ugyanígy mindaz, ami ennek a ritmus képlete, és az az elsődlegesebb, a lélegzete, azt szintén elhagytam, mert odáig nem akartam elmenni, mert politikailag benne akartam maradni abba a körbe, ami nem visz ki a kollektívből. És ez a kör, ez akkoriban, amikor én ezen a regényen gondolkoztam, vagy amikor ezt a regényt írtam, ez a kör legszélesebben úgy volt meghúzható, hogy azt mondta az ember, hogy majdnem mindannyian a magyar társadalomban a 48-as politikai hagyományhoz tartozunk. Tehát én egy olyan modus vivendit kerestem tematikusan és az ábrázolás eszközeit illetően, amelyik ebben a körben még benne van. Tehát nagyon érdekes, hogy olyan emberek, akik messze nem fogadják el normálisnak vagy természetesnek azt, hogy két férfi között szerelmi viszony legyen. Politikai okokból a könyvet mégiscsak nem hogy kénytelenek voltak elfogadni, hanem örömmel elfogadták, legfeljebb eltekintettek erről, és hogyha beszéltünk, akkor némi szemrehányást tettek nekem, vagy akár írásban, de nem szememre hányták, hogy minek ez, nem értették meg a szándékát, de elfogadták, mert hát a tudat alatti működik, és hát úgy természetesen mindenki érti a szándékát, meg mindenki érti, hogy itt nem valami gonoszságról van szó, hanem egy emberi individuumnak a természetes működéséről.
Mégis szeretném, hogyha bővebben elmondaná, hogy mik voltak ezek az extremitások, mert értem, hogy tematikusan melyek voltak ezek, de nem értem, hogy például konkrétan mi.
Az emberi érintkezésnek van egy nagyon fontos alapformája, az a szeretkezés. Most miközben írtam ezt a könyvet, közben ez Mészői Miklós és az én kisoroszi házam, vagy házacskáink között egyetlen egy telek volt, tehát munka végeztével vagy ő, vagy én átmentünk egymáshoz, és már nem, soha nem beszéltünk konkrétan a munkáról, de hát témákról, meg az óhatatlan, ami az embert izgatja. És az ő állítása az volt, hogy szeretkezésről írni pedig nem lehet, és nem is kell, és az én állításom pedig az volt, hogy semmi másról nem kell írni, csak arról. Ugyanis ami egy szeretkezés közben lezajlik, az igaz, hogy nem tartozik a tudatos felség területére, tehát ezért szavakkal igen nehezen megközelíthető, de a tudatosságnak az elemeit tartalmazza, tehát ez egy tudatosan végrehajtott cselekmény, ahol a tudatos és az öntudatlan, a tudat alatti és a kontrollált állandóan ölelkeznek szintén, mindenkiben külön, és furcsa módon együtt. Tehát egymásra vannak hangolva, és külön maradnak. Ez az irodalomnak az alaptémája, erről kéne beszélni. Tehát Karenina Anna szerelmét, vagy Effie Briss szerelmét meg kéne ebből a szempontból is írni. Hát ehhez, ez tényleg komplikált, mert egyszerre kéne nőnek lenni, és egyszerre kéne férfinek lenni. Amitől önmagától, magától a feladattól elrémül az ember, és nem, ennek egyáltalán nem mertem nekivágni. Tehát ez volt, amit levágtam, hanem pont fordítva csináltam. Tehát
mert, vagy nem tudott?
Nem is tudtam, meg nem is mertem.
De meg se kísérelte, így értem?
Meg se kíséreltem, mert, illetve megkíséreltem, hát hogy ne kíséreltem volna meg, csak mindig hát erről szól ez a regény, hogy vagy rükvercben kellett írni arról, hogy mi történik a szeretkezés közben, vagy meg kellett állni. Tehát egy ábrázolásba a csók határán, vagy még a csókba megpróbáltam belemenni, de már nem nagyon sikerült. Egy pseudotudományos szöveget csináltam belőle, hogy valamit érzékeltessek. Azért, mert ezen a nyomon nem is lehetett. Tehát akkor egy más nyomon, tehát a szociális nyomon nem lehet belemenni. Tehát egy más nyomvonalat kell választani, egy olyan nyomvonalat, ami önállóan az európai irodalomban nincs. Mindenesetre én itt levágtam. Éppen a tematikusan a szélsőségesnek tekintetből indultam ki, független attól, hogy én ezt nem tekintem szélsőségesnek. De annak a szociális vonatkozásaiból ott elmerészkedtem ezen a szociális vonalon a lehető legmesszebbre, messzebbre, mint amilyen messzire a nem pornográf irodalom elmerészkedhet, de a nyom rossz. Tehát a nyom rossz, ezt már írás közben tudtam, ha ahhoz akarok elérni, akkor egy másik nyomvonalat kell választani.
Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, harmadik rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, és utoljára 2002. október 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. Harmadik rész.
Kinyitni.
A legek helyzet nyitva van.
Ja, mit akartok tőlem?
Ő volt az?
Igen, ő volt. Felismerem.
A nevedet mond idegen.
Lucius Himettos.
Lucius Himettos, készülj. Három hipatai polgárvére tapad a kezedhez. A törvény előtt fogsz felelni elvetemült tettedért.
Fogtak és vittek. Kisvártatva ott találtam magam az amfiteátrum ácsolt emelvényén. Az első sorokban Birhena néném, Quincianus oldalán, és Pamphile, és Milo. Körülöttem zajongó tömeg. Vesszel a bűnös, szemet szemért, fogad fogért. A fejemet követelték. De volt valami különös vérszomjas óhajtásban. Mindez pukkadozó pofával, röhögéstől vöröslő ábrázattal történt. Elaljasult népség, gondoltam megtörve, és védeni magamat beszédembe kezdtem.
Esküszöm igazat szóló polgárok! Egy cseppet sem szépítem a történteket. Tanúim a vendégvédő Jupiter, s az Olimpos minden lakói legyenek. Az úgy volt, hogy Birhenna néném estéjéről egy kicsit későn indultam hazafelé, meg aztán el is voltam ázva alaposan. Nos, midőn lakásom kapuja elé érek, derék polgártársatoknál, Milónál vagyok szálláson, látom ám, hogy egy néhány sötét alak settenkedik a kerítés mentén, azon fáradozván, hogy valamiképpen túljusson rajta. Ekkor szörnyű sikoly hasította fel a lopakodó csendet, kétségbe esett női sikoly, egyenest a kertből, s ez vadcselekvése ingerelt. Házigazdáim iránt érzett aggodalmam nem engedett időt semmiféle fontolgatásnak. Előkaptam a kardomat, és az egyik felém suhanó alakba döftem. Halálos volt a csapás, mert a martalóc nyomban a lábam elé zuhant. Ekkor cimborái vakmerő bajtársuk segítségére siettek. Kardjukat sóoktatva nekem rohantak, jobbról, balról, ketten egy ellen. Hogy mégis én kerekedtem felül, azt az Istenek kegyének köszönhetem meg annak, hogy igazságos ügyért szálltam szembe velük. Nem értem, mit mondtak el jól. Miró fejem majd szétcsattan a vértolulástól, mely fuldokló röhögését kíséri. Hát ez a hála, ez az együttérzés. Én főbejáróváddal tereltem, állok itt, ő meg nem elég, hogy cserben hagy, de még kacag is pusztulásomon. Birhenna néném pedig csak néz, egyre néz szemében közöny és részvétlenség. Bíráim, hipatai polgárok! Nem fér a fejembe, hogy tettemért, amelyre az alattomos támadás miatt ragadtattam magam, miért illettek ilyen borzasztó váddal? Vegyétek fontolóra, hogy vendéglátóim házát egymagam védtem meg három támadó ellenében, s ezzel mintegy a rendet és a közbiztonságot is szolgáltam. Hitem szerint tehát nem úgy büntetlenségben, hanem inkább elismerésben kellene részesülnöm.
Nézd akkor a három letakart tetemet! Dúsmagú férfiak voltak egykoron, szépek és büszkék, és most tekints mi ránk, olyaj már mi nékünk!
Hipat a könyörületes polgárai! Csókolatlan testünkért, meg nem született gyermekeinkért álljatok bosszút a förtelmes gyilkoson, hogy özvegységünk sajgó sebét, az ő kiontott vére enyhítse.
És én nyomorult, minden reményt
atyamra kérlek benneteket, hogy mielőtt a gyilkos zsiványt felakasztjátok, ő maga leplezze le áldozatainak holttestét, borzadjon tettétől, hogy a végső kétségbeesés súlyától megrodjanva adja át magát a megváltó halálnak.
Lássuk, hogyan állott szörnyű tettek súlyát.
Nézd, bűnös, és borzadj! Fogd meg a leplet! Ránzd le! Fogd meg és ránzd le! Fogd meg és ránzd le!
Hiába minden ékes szólás, elvégeztetett, nincs kegyelem. Bűnösért kiállt a tömeg, vért akar, haláltusát. Ó, Ízisz, miért hagysz el engem, hiszen nem vagyok bűnös. Lásd tettemmel, bátran szembenézek, és föltárom hideg testüket. Miféle szörnyedelek ezek? Ez a három nem emberi tetem, még csak nem is tetem, hanem három tömlő. Három jókora boros tömlő. Mi tagadás alaposan összeszorgálva. Nem értem. Vinciánus a szemét törögeti, úgy kacog, Birhenna néném a fejét csóválja, de már most még, a többiek pedig torkuk szakadtában rejönnek. Mert a tragédia nem tragédia. Ó, Ízisz, Ízisz. Ma van a nevetés ünnepe.
Lucius Hymettus, derék barátok, ocsúd! Oszlasd el lelked komor hangulatát, szíved keserűségét, ha is beszél magadtól. Kérjük, neves velünk! És mi ettől kezdve nem rajtad, hanem veled nevetünk felszabaduló érzéssel.
Polgárok! Éljenezzük meg kedves vendégünket és barátunkat! Válasszuk meg őt nyomban, felséges urunk, a nevetés áldott istenének első számú bajnokával!
Én, Luci! Pompás játék hősét ezentúl minden utadon szeretők egyenlével kísér, és soha sem fogja megengedni, hogy lelkedben tanyát verjen a szomorúság.
Emeljük meg válunkra, s vigyük végig a városon.
Úgy van, adok ezen!
Gyere vele,
köszönöm!
Megragadtak, vittek. Válluk karuk erdejébe vesztem. Kis hián megfúltam, majdnem összetörtek. Nem vélt bűnömért, csak mert megszerettek, mert szívükbe zártak. Istenek, ti ott fenn, ámulok még ma is, mibe keveredtem. Ki adhat rá választ? Milo? Pamphile? Talán a néni?
Nem. Csak egy valaki adhat rá választ. Ő aztán igen... És esküszöm, hogy minden kérdésemre felelni fog.
Fortis! Itt vagy? Merre bujkálsz? Ha egy csöpnyi tisztesség szorul beléd, merészkedj elő, és nézz a szemembe! Fortis!
Itt vagyok, uram! Eszembe sincs, hogy bujdokoljak előle.
Még neked áll fejebb? Igazad van, egy ilyen ostoba és hiszékeny fickó, mint én, ilyen sorsot érdemel. Hittem neked, Fótis, ez az én tévedésem. Hittem a hazug szemednek, a csalók a szádnak.
Ne, Lucius, nem igaz. Sosem hazudtam neked.
Nem-e? Akkor az a komédia mi volt tegnap délután? Cselvetés? Hogy éjszaka még biztosabban besétáljak a kivetett csapdába? Vagy talán nem te sikoltottál? Talán nincs is közöd az egészhez?
Azt nem mondtam.
Úgy, ahogy közöd van, hogy minden kedvessége csak arra volt jó, hogy gyanútlanná, hogy gyermekén hiszékenyé tegyél.
Lucius, hallgass meg! Igaz, minden szenvedésednek én vagyok az okozója, de tegnap délután nem hazudtam neked.
Ezt miért higgyem el?
Hidd el, Lucius! Vagy ha nem hiszed, itt ez a korbács. Könyörgök, verj meg! Amit tettem, megtettem, igaz, hogy parancsra tettem. Tudom, nem lehet mentség, és nem oldozhat fel a bűnösségem alól, csak azt ne mondd, hogy hazudtam neked.
Fótis! Mit csinálsz? Azonnal add ide azt a gyalázatos szerszámot.
Üss meg! Hitványnő személy vagyok, megérdemlem. Minden szenvedést, ami a fejedre zúdult, tüstén tegye jóvá az én vérem folyása.
Fótis, mit nem beszélsz? Nézz a szemembe. Te könnyezel. Drága csillagszemed könnyekben úszik. Hiszen akkor te... Akkor hát te ne...
Lucius, ne haragudj rám. Soha semmi rosszat nem tudnék elkövetni ellened.
Ó, édes kicsikém. Hogy remeg a tested. Gyere, puhi ide hozzám. Hadd kapjanak az ölembe.
Ugye megbocsájtasz, édes Lucius?
Hogy én? Te bocsáss meg nekem, hogy olyan goromban rád támadtam. Hú, a szád most olyan, mint a két felé nyíló kajszibarac. Nem bírom tovább. Akarlak, Fótis. Meghalok, ha most is nemet mondom.
Eszembe sincs, hisz majd meghalok én is a vágytól tegnap óta. Ölej, Lucius. Kívánlak. A tiéd vagyok, szeres.
Nem tudom megoldani a ruhát. Milyen forró a teste. Összecsomózódott ez az átkozott madzag.
Tépd szét, Lucius. Ebben a harcban nincs kegyelem.
Na, tartarozz be veled, hitvány rondon. Csodálatos vagy, Fótis. Gyönyörű, mint maga Vénusz. Szebb, mert annak nincs anyajegy a hasán.
És te? Meddig akarsz a díszes szapatokban fölöttem térdepelni?
Úgy tűnt, hogy már semmi sincs rajtam. Azonnal, kedves.
Igen. Így. Akkor szerettem beléd, amikor kibújtál vizes peplonatból. Tegnap délután. Hadd csókoljalak meg ott a szívednél.
Hajladozó virágszálam. Én meg hadd csókoljam végig mézillatú bőrödet. Itt a vállandál, nyakad hajlatában kezdem. Sorra veszem remegő almádat, feszes bimbóidat. Hasad szelid lejtőjén köldöket mélyébe ereszkedem. Vénusz halmocskáit göndör pihékezt megpihenek. Aztán csókjaim záporával combod lehellet bársonyát.
Édes Lucius, ezt nem lehet kibírni. Gyere, csókolj, ellobban a szám.
Földgyomra korgott utánam, slám. Most a felhők fölött járok. Fótis, te jég és tűz. Te epe és méz.
Édes Lucius, szeretlek. Bármit kérsz, megteszem, hogy keserű perceid terhét. Lelked tovább ne cipelj.
Már megtetted, kedves? Aranybarna szemedre mondom meg. Hanem, ha valóban a kedvemben akarsz járni, arról beszélj, mi történt tegnap éjszaka. Miként támadtak rám azok a förtelmes boros tömlők?
Asszonyom ötlete volt, hogy te légy a tréfa hőse. Egy nappal a nevetés ünnepe előtt házunkba toppan egy gyanútlan idegen. Sosem jöhettél volna jobbkor. És amit a nénét házánál mulattad magad, ő mindent megszervezett és előkészített. Nekem a sikoltozás jutott. Az ünnep hercege te lettél, de a siker bizonnyal az övé.
Még mindig nem értem.
Mit nem értesz?
Hogyan mozogtak, törtek rám azok az élettelen micsodák?
Ne feledd el, hogy asszonyomnak mindez gyerekjáték, hiszen értő különb dolgokhoz is.
Fótis, kicsi lány. Szeres, nagyon szeres, és légy a cinkosom. Asszonyodat kívánnám meglesni bűbájoskodása közben. Ha? Mit szólsz hozzá?
Örömmel teljesíteném kívánságodat, de ő, ha efféle titkos mesterkedéseit űzi, roppant óvatos.
Sosem lehet tudni, merre rejtőzködik a ház.
Segíts nekem, hiszen te sem vagy egészen járatlan a boszorkány tudományban. Magamon tapasztaltam azt a bűvös ölelést, amivel végképp a hatalmadba kerítettél.
Hallgass csak, szerelmem. Zajt hallok amonnan felülről.
Valaki járkál. Mi van ott fel?
Egyik padlásszobánk. Lehet, hogy vágyad már is teljesülni fog.
Ó, csak nem Pamféle.
Alig, hanem ő. Minden bizonnyal készül valami.
Fótisz egyetlenem, gyönyörűséges melledre, forró öledre kérlek. Hadd élvezzem vonzalmat, pompás gyümölcsét. Vezess a közelébe. Ki akarom lesni őt?
Halkabban, Lucius. Veszedelmes játékba kezdünk. De lásd, mennyire szeretlek. Legyen meg az óhajod. Tudok egy helyet, ahonnan mindent látni fogsz. Kövess hát vigyázva. Óvatosan, Lucius. Látod a falon azt a rést?
Aha.
Esztendeje hasadt, amikor földrázó megingatt a házunkat. Azon keresztül tán elét tárul a titok. Kémlej be hát.
Aha. Látom. Látom őt.
Mit csinál?
Az ablakot nyitja.
Más nem tesz?
Csak áll és néz mozdulatlan kifelé. A hajához nyúl, bíbelődik, kibontja, mint vörös zuhat a gomlik vállaira. Most meg?
Miért hallgatsz? Mit most meg?
A ruháját ereszti le.
Mesztelen?
Mint mikor az anyja szült.
Gyere el onnan! Talán csak öltözetet cserél. Aztán mindig kikémlelsz.
Cibálj, Fótisz, hiszen te vezettél ide. Kilesem, addig élek is.
Még mindig mesztelen?
Nyughass már! Az izgatottan jár kell. Gyönyörűség látni, mint a Fédiász mindázta volna meg.
Oh, te cudar, te álnok! Miért is engedtem kérésen?
Várj! Valamit szorongat a kezében. Amolyan tégelyformát. Tartalmát óvatosan szétkenőcsli a hóna alján, hasának lejtőjén, ahol barna. Vörös pihék díszítik a bőrét.
Istenek, nógassátok egy kicsit.
Magasságos Olimpos. A pihékből madártollak fakadnak. Harázslat, igazi boszorkányság. Termetes korodik, haja megtöbbet tollazattá mered, már egész testét tollak borítják, orra megnyúlik, csőrré kampósodik, szemei kikerekednek, lába szép formája horgas karmú csüddé durvul, keze helyén két oldalt szárnyak lógnak alá, most próbát tesz velük, a földről felugrál, a levegőbe lendül, s kiussan a nyitott ablakon át. Itt van hát. Enyém a titok. Tenyeremben tartom. Egy diónyi a varázsszerből és szálva keringve habzsolhatom a végtelen szabadságot. Hogyan is csinálta Pamféle? Hóna gödrében kezdte, aztán combjatáját dörrölte be vele, majd haladt egyre följebb és egyre lejjebb. Hó, megálljunk.
Mi lett, Lucius?
Az ellenszer, Fótisz. Nem tudom, mi az ellenszer.
Semmit se aggódj, én tudom. Élvezd a repülés kellemességeit, aztán ha meguntad, vitorlász haza. Addig én forrás vízbe dobok egy marék csalánt, savanyú borbolyát, és a főzetet meghintem ezer jó fűvel. Azzal majd megitatlak, megfürdetlek. Jaj, szegény fejem.
Mi az, mi bajod, Fótisz?
Lucius, a lábad. Nézd a lábad.
A lábam? A lábam! Ó, Istenek, a lábam! Hiszen ez nem madárláb, ez szamár cső, patákkal, és nem tollak, hanem sörte borítja.
És ott hátul, Lucius!
Mi van ott hátul?
Lucius, drágám, neked farkod van ott hátul, és jaj, iszontató!
Hatalmas Istenek, ez mind az enyém! Mi történik velem, Fótisz? Ez a kenőcs, nem az a kenőcs. Tévedés, én repülni akarok. Hé, mit bámulsz? Csinálj valamit, kérlek. Nehogy ilyen ocsmány állattá irányulni.
Jó, kedvesem, persze, már is. A rózsák. Majd a rózsák mindent feloldanak. Gyere, Tüstét, fussunk a kertbe. Ott megeszel néhány bimbos rózsavirágot, és már is visszanyered délcegten magad. Csak ne csüggedj, szerelmem. Gyere, gyere.
Oh, hogy a hárpiák ragyasszák le ezt a lépcsőt. Ilyen lábakkal, nem Grádicson, de Tesszália, túl sima mezőin se bírnék lépegetni. Fótis, segíts, mert ültömben itt vénülök meg.
Hát a kezed, majd felsegítlek. Oh, a kezed, már a kezed is. Lucius, durva szőrös a kezed. Gyorsan, gyorsan, egy pillanatot sem veszíthetünk.
Mi ez, Fótis? Egyetlen szálvirágot sem látuk. Csupasz szárak mindenütt.
Én nem tehetek róla. Asszonyom vághatta le, mint áldozatul a nevetés istenének. Reggel hát ezért járt a kertben.
Akkor most mi lesz, mit tegyünk?
Rabló bartalótok, meneküljetek, rejtsétek javatokat, mentsétek életet.
Ez a szomszéd hangja, a féllábú öreg, Lucius drága, az átkok napja ez, meneküljünk, mert minket is felkoncolnak.
Fótis, itt maradsz, rejtőzz el a bokrok közt és várj. Lásd, bőröm már mindenütt irhává szőrösödött. Az istálóban láttam, hogy parányi oltárt rózsákkal díszítve. Aztán majd segít. Tüstét, visszatérek. El ne mozdulj, Adni.
Jupiter, segíts! Micsoda szörnyete! Hé, cimborá! Fussunk! Az alvilág szörnyei leselkednek ránk!
Mit ordítasz, fajankó? Magad mondtad, senki sincse házban. Ott részegednek a főtéren, megtisztelvén vele a nevetés urát.
Esküszöm mindenre, ami szent! Egy szörnyű faun, egy szatír van odabent. Ránk lesz, hogy vérünket szopja.
No, ez jól berezelt. De nehéz mindent, akkor alig bírok két lábon maradni. Amott az istáló. Csak addig tartson ki, bennem az erő. Bévül vagyok végre. Jó, amott a rózsakoszorú. Magasan fönn a gerenta. Ej, már hogy nyújtózom. El nem érhetem.
Ízis!
Arcom megnyúlik.
Csomag nyúlik.
Ajkaim kitágulnak. Ajkam lefittyen. Füleim szőrösen hosszúra nyúlnak. Az átok beteljesült. Szamár vagyok. Szamár. Az állatok legocsmányabbika.
Hé, fiúk! Erre, erre! Kardot a kézbe, szekercsét! Valaki vagy valami odabent rejtezik. Egyszerre törjünk rá! Háj, akárki vagy, reszkes, nyomorult! Ó, te beszari barom! Hát hová tetted a szemed? Ettől az ocsmánydöktől futottál volna világra?
Ebbe pedig itt van.
Te szőlőlétől ázott pacol a ház, üresen kong, sehol egy rézgaras, te meg idétlen tréfákon töröd a fert.
Láttam bejönni azt a micsodát, még most is reszketek.
Itt van, akkor rajta keresd és találd meg, de ha nem leled a gatyádat, rajtad rúgjuk szét.
Itt van, itt kell lennie, ha csak nem boszorkány vagy lidérc és bogárrá változol.
Keres, te tökkel ütöd, keres és valamit találj.
Az átkozott milóházát fölforgatni, te javaltoznékünk.
Rajta, mozdulj, tető, serénykedj.
Részegnek, hibbanteszűnek tartotok, ellenem fenekedtek mind. Pedig én vagyok, ki ezer lépésről akár megfejti, vemhes-e az őszsuta. Göncében a kalmár hol rejti aranyát? S ha szedni kell lábunk, egérút merre kínálkozik?
Arról, papa, inkább a vénmiló hol tartja kincseit? Vagy üres kezünk szégyenét rajtad verjük el?
Tán éppen a szatír őrzője a kincsnek. És ahol ő van, ott van az arany. Ide futott be, és most egy jászol vagy vájú mögött bujkál. Na, segítsetek megfordítani ezt?
Fortuna, Merkur és a többi szent, itt van, mélyre, megvan végre, micsoda fogák!
Arany, ez is gyémánt, serlegek, láncok, egy egész vájú tömve, agyag és szalma takarója alatt.
Így kotolt hát kincsein a vén uzsorás.
Szatír egy száj se, de kifordult elénk a sok drágaság. Rajta, fiú, szedjük össze gyorsan, mielőtt a házé figalmából visszatér. Te meg, fiszkó, örvendj, hogy nem lőttél bakat.
Itt állok meg körülöttem. Egyik csoda után zúdul rám a másik. Állatpofámból nyál és mélasát csorog. Mi lett belőled, Lucius? És ki tudja, eztán mi lesz még veled?
Imhol a dög, kapóra jön nekünk. A deges zsákokat szíjazátok jól rá. Erős, mint a marha, ne kiméljétek. Mozgás, cimborá, sürget az idő. A lovat magam kötöm el. Arra is jut még néhány terhes bagyó.
Teherhordó barommá zűlök. Rablott kincsek alatt reszket a lába. Ez hát a fényes sors, amivel hitegettem.
Megvagytok már? Na, mi lesz? Rajta, indulás! Üssétek a bitangot, ha lépkedni restel!
Nézzétek! Egy bagoly! Követi lépésünk. Fejünk felett köröz.
Aténé madara, a bölcsisten nője.
Ez ő. Csak is ő lehet. Míg utóbb lecsap rám, csőrét és karmát a szemembe vés. Felém tart egyenest!
Oktalan állat te! Ember voltál egykor, nem kevésbé botor. Pamfille titkát jöttél kikémlelni? Messzebbre jutottál. Önkezettől lettél kínot hordozóra. Nekem jó kis tréfa, neked keserves mulatság. Lásd, kontárságot fizetsége! Ez!
Nem tetszik-e, madár? Félek, gazdája nem fogja pártunk. Mars, Istent hívom segítni ellened. És hogy mi is tegyünk magunkért valamit, el innen szaporán, ne kíméljük lábunk.
Gyerünk, futás!
Égveret Hipata, csodák városa, hol a boszorkányok űzik buja praktikáikat, és ostoba fajankók lépre mennek nekik. Fú, Ízisz, Ízisz! Tudom, én kerestem bajom, de te űztél, hajtottál messzi földről engem. Csak tudnám, mi végre. Áruld el. Miért?
Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A harmadik rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Apuleius Szabó Sándor. Lucius Tordi Géza. Főbíró Huszár László. Fótis Császár Angela. Lamachus György László. Pamfile Olsavszki Éva. Közreműködött Eperjes Károly, Farkas Zsuzsa, Karics János, Hadics László, Harkányi János, Horváth József, Ivánka Csaba, Kismari, Putnik Bálint és Zolnai Zsuzsa. A felvételt Kosárszki Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és utoljára 1995. február 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Thank you. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.
Thank you.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.